Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke. Kezdi csókolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mennyire szervezettek Magyarországon a munkavállalók?
Köszönöm szépen én is a meghívásukat. Nagyon alacsony sajnálatosan a munkavállalóknak a szervezettségi szintje, hogyha a foglalkoztatotti létszámot figyeljük, ami körülbelül jelenleg olyan 4 millió körüli, akkor a munkavállaló 9-10%-a tekinthető szakszervezeti szempontból szervezett munkavállalónak.
Uniós átlagban ez hogy néz ki?
Uniós átlagban is hasonlóak a számok. A közép-kelet-európai országokban látunk ettől egyébként magasabb szervezettségi arányt is, de sajnálatosan mindenhol csökkenő tendenciát mutat a szakszervezeti tagoknak a száma. Van azonban olyan nyugat-európai ország, ahol ilyen alacsony szervezettségi, vagy ettől alacsonyabb szervezettségi szint mellett is nagyon komoly összefogás érvényesül a munkavállalók körében, például Franciaországban.
Milyenek azok egyébként, mert most az alacsony szervezettségre gondolok, kiment a divatból, tehát a szakszervezet az valamilyen régmúlt dolog, és nem annyira trendi ehhez tartozni, vagy mi azok?
Biztos, hogy ez is szerepet játszik benne, hogy a rendszerváltás előtti időhöz kötik a szakszervezeteket. Nagyon sokan nem ismerték meg az új típusú szakmai pontokra épülő szakszervezeteket, nem ismerik a szolgáltatásaikat, nem ismerik a tagságnak a hozzáállását ehhez az új típusú szakszervezethez, és hát nagyon sok egyéb szempont is azt gondolom, hogy szerepet játszik. Kiemelten kezelhetjük egyébként azt a nagymértékű fluktuációt, ami a munkahelyeken érvényesül. Jellemzően 3 évnél rövidebb időtartamot töltenek el a munkavállalók ma Magyarországon egy adott munkahelyen, így nagyon nehéz közösséget teremteni. Nehéz helyzetben vannak helyi szinten a szakszervezetek, hogy mivel szólíthatják meg a munkavállalókat. Mi az a pont, amiért érdemes szakszervezetnek, szakszervezeti tagnak lenni? Mi is feltesszük egyébként számtalan alkalommal magunknak ezt a kérdést. Próbáljuk megszólítani a fiatalokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
Mi a különbség egyébként, hogyha már itt említette a rendszerváltozás előtti szakszervezeteket, ugye szakszervezeti üdülő, nem tudom, ilyesmit, nekem ez jutott eszembe hirtelen erről. Mi az, ami a markáns különbség ahhoz képest?
Szakmaibbá vált a szakszervezeteknek a munkája. Az érdekvédelem, az érdekérvényesítés került a fókuszba. Az a klasszikus tevékenység, ami talán egy picit a háttérbe szorult a rendszerváltás előtti időben. A rendszerváltás előtti időszakban valóban, ahogyan is említette, jellemzően a szakszervezetek által nyújtott kedvezményes szolgáltatásokra épülhetett a rendszer, hiszen a munkajogi szabályozás exakt módon meghatározta a jogosítványokat és a lehetőségeket is ezáltal. Nem voltak olyan lehetőségei a szakszervezeteknek, szerencsére vagy sajnálatosan, mint amivel egyébként a mai időszakban szembesülnie kell. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy a szakszervezetek nem nyújtanak ilyen típusú kedvezményes szolgáltatásokat. Ha a Ligát említjük példaként, akkor mi magunk is több száz kedvezményre jogosító szolgáltatással rendelkezünk, és mindent megpróbálunk megtenni ezen a területen is a szakszervezeti tagok érdekében.
Egyébként a munkáltatóknak a hozzáállása változott? Úgy is kérdezhetném, hogy az alacsony szervezettségben mennyire van benne a munkáltatóknak a viszonya a mai szakszervezetekhez?
Nagyon nagy mértékben. Azok a munkáltatók, akik felmérték, hogy a szakszervezetet nem kell ellenségnek tekinteni, hanem tárgyaló partnernek. Ha nagy szavakat akarunk használni, akkor szociális, társadalmi partnernek kell tekinteni, és lehet a szakszervezetekkel együttműködni jó értelemben. Azoknál a munkáltatóknál lényegesen magasabb a szervezettségi szint is. Ezeken a területeken a munkáltató segíti a szakszervezeteknek a munkáját. Tudok olyan példát is említeni önnek, és olyan munkáltatót is, nyilván nem fogom megnevezni, ahol nagyon komoly ellenállásba ütközik az is, hogy a szakszervezetek a munkáltató területére egyáltalán belépjenek és toborzási tevékenységet folytassanak, annak ellenére egyébként, hogy jogilag erre lenne lehetőségük.
Egyébként az alacsony szervezettség az mennyire tekinthető általánosnak? Vannak-e olyan ágazatok, amik kivételek? Nyilván sok ágazat, amiről korábban tudtuk, hogy ez egy nagy szakszervezeti felelősség, mondjuk a bányászat Magyarországon ma már annyira nem jellemző. De egyébként van olyan ágazat, ahol egészen magas a szervezettség, és van olyan, ahol szinte nincs is gyakorlatilag szakszervezet?
A mikro és a kis vállalkozásoknál nagyon nehéz szervezettséget felmutatni, ebben is próbáltunk előrelépni az elmúlt években. A Liga létrehozott úgynevezett megyei gyűjtőszervezeteket, ahol kifejezetten a mikro- és kisvállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalókat próbálja egy vegyes szakszervezetbe tömöríteni, és nekik biztosítani az érdekvédelmet és a szolgáltatási csomagot. Ezeken a területeken én úgy gondolom, hogy minden szakszervezet nehéz helyzetben van. A létszámviszonyokból adódóan ezeknél a vállalkozásoknál önálló szakszervezetek létjogosultságáról nem beszélhetünk, és életképtelenek is lennének, azt gondolom, a kis létszámú szakszervezetek a mai világban. Nagyon komoly adminisztratív terhet is rónak a jogszabályok a szakszervezetekre, de olyan ágazatok is vannak, ahol a szervezettségi szint magasfokú. Ezek jellemzően többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, ahol állandó, stabil munkavállalói körrel rendelkeznek. A vízügyi szektort, vagy az energiaszektort, vagy akár a kereskedelmet is lehet említeni ebben a területben.
Ez a kulcs, ahogy ugye említette, hogy nyilván egyrészt probléma persze az, hogy nagyon sűrű, nagyon nagy a fluktuáció, de tehát ez a kulcs, hogyha tartós a munkaerő állomány, tehát ugyan, nagyjából ugyanaz a csapat van egy munkahelyen, akkor egyszerűbb szakszervezetet létrehozni?
Sokkal egyszerűbb, sokkal stabilabb a munkavállalóknak a helyzete, sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy valós közösségeket kovácsoljunk. Ez az összetartozás hiánya nem csak a munkahelyeken jelentkezik, úgy ítélem meg, hogy ez sajnos össztársadalmi probléma.
Az mennyire segíti, vagy mennyire rontja esetleg a szakszervezeteknek a helyzetét, hogy bizonyos szakmákban látjuk azt, hogy van 2, 3, 4, akár több magát reprezentatívnak tekintő érdekképviselet is szinte egyszerre?
Ha az együttműködés jó a szervezetek között, akkor ez a gyakorlatban nem jelenthet problémát. Többnyire jó. Vannak ellenpéldák is, azért ne titkoljuk el, hogy vannak egymás ellen dolgozó szakszervezetek is egy adott munkáján. Én azt gondolom, hogy ezek a szervezetek kioltják egymást, nem tudnak valós eredményt elérni, és előbb-utóbb a munkavállalókat elidegenítik, még inkább elidegenítik a szakszervezetektől.
Hogy ne csak a szervezettségről beszéljünk, beszéltük, ön is említette az érdekérvényesítés, vagy az érdekképviseleti erőt. Mennyire erősek a Magyarországon a szakszervezetek? Ön említette azt, hogy például Franciaországban is viszonylag alacsony a szervezettség, de hát azért arról rendszeresen hallunk, nem mintha itthon hiányozna, hogy mondjuk egy-egy ágazat, mondjuk a közlekedési ágazat megáll Franciaországban, tehát mondjuk van egy komoly munkabeszüntetés. Németországban a Lufthansa pilótái képesek egyszerre letenni a munkát, nem törődő az, hogy mondjuk egész Európa légi közlekedése megbénul. Nálunk mennyire erősek a szakszervezetek? Ilyeneket nem látunk.
Ez nem csak a szakszervezeteken múlik, és nem csak a szervezettségi szinten. Vissza kell kanyarodnunk oda, ahonnan ezt a beszélgetést indítottuk, hogy ez össztársadalmi probléma. Franciaországban, ha megáll a közlekedés, ott nem csak a szakszervezeti tagok sztrájkolnak, hanem nyilván az érintett munkavállalói kör minden tagja. Arról nem is beszélve, hogy a társadalmi támogatottsága is nagyon komoly egy ilyen megmozdulásnak. Ha megkérdeznek Franciaország utcáján sétáló gyalogost, hogy mit szól ahhoz, hogy a francia közlekedési dolgozók sztrájkolnak, és sokkal nagyobb nehézségek árán jut el a munkahelyére, akkor úgy ítéli meg, hogy biztos okuk van rá, és támogatóan lép fel ilyen esetekben. Képzeljük el, hogy mi történik Magyarországon mondjuk, ha a BKV-nál, vagy bárhol máshol van egy bejelentett sztrájk. Óriási a felháborodás és az ellenérzés a lakosság körében.
Mi lehet ennek az oka? Hiszen tulajdonképpen mindenki munkavállaló valamilyen szinten.
Tehát a szolidaritás olyan... hiánya. Nagyon komoly a szolidaritás hiánya, és komoly az összefogás hiánya is ma Magyarországon. Ezért is említettem, hogy ez össztársadalmi probléma, és nem csak szakszervezeti, és nem csak munkavállalói probléma. Nem vagyunk egymással szolidálisak, nem tekintünk úgy egymásra, hogy én is munkavállaló vagyok, te is munkavállaló vagy, próbáljunk megsegíteni egymásnak és javítani a feltételeken. Az önös érdekeinket helyezzük sajnos előtérbe.
Ez kinek a felelőssége?
A nevelési és az oktatási, és azt hiszem a családi is bizonyos körben. Ezért is mondtam azt, hogy össztársadalmi probléma. Ez már gyerekkorban indul, próbáljuk esetleg úgy nevelni majd a felnövekvő generációt, hogy képesek és készek legyenek tenni egymásért.
Van ilyen programjuk?
Nekünk van, készítettünk egy tankönyvet és egy tanári kézikönyvet is, amelynek a próba tanítása is megtörtént már. Ezzel a könyvvel, tankönyvvel próbáljuk a munkaerőpiacra belépő fiatalokat egy picit talán lelkesebbé és odafigyelőbbé tenni. Próbáljuk megismertetni velük azokat a pontokat, ami rájuk vár, mint friss pályakezdő munkavállalókra, és hát természetesen próbáljuk ezeket a közösségi értékeket is bemutatni a számukra, aminek én úgy ítélem meg, hogy nagyon fontos eleme lenne egy jól működő szakszervezeti mozgalom.
Ez miről szól ez a tankönyv? Tehát didaktikusan leírták benne, hogy miért jó szolidárisnak lenni, vagy mondjuk vannak benne példák, külföldi példák, magyar példák, egy picit meséljen arról a könyvről.
Mindkét példa szerepel benne, vannak benne gyakorlati példák, vannak benne olyan példák, amely bemutatja számukra, hogy mire figyeljenek oda, amikor például egy munkaviszonyt létesítenek, milyen problémákkal, milyen buktatókkal kell szembesülniük egy munkaviszony létesítése során, hogyan csatlakozhatnak szakszervezetekhez, mi a szakszervezeti mozgalomnak a lényege, mit tud a szakszervezet nyújtani a számukra, mit jelent egy közösséghez tartozás, és ezt megpróbáljuk példákon és a nemzetközi gyakorlaton keresztül is bemutatni a számukra. Az egyik kollégám éppen a néhány héttel ezelőtt egy paksi középiskolában mutatta be ezt a tankönyvet, és hát mi is meglepődtünk egyébként, hogy milyen óriási érdeklődés volt az ott tanuló fiatalok részéről. De ugyanígy visszük ezeket általános iskolákban, mint említettem, volt már próbatanításon, a tanárok is nagyon elégedettek voltak ezzel a könyvvel. Én jónak tartanám egyébként, hogyha ez beépülhetne mondjuk az új NAT-ba.
Középiskolában, ugye?
Vagy általános iskolában is, hiszen gondolnunk kell arra, hogy a felnövekvő generáció, ha kikerül az általános iskolából és bekerül egy képzőintézménybe, akkor 2-3 éven belül ő már egy potenciális munkavállalóként jelenik meg a piacon.
Lát erre esélyt, hogy a Nemzeti Alaptantervnek a része legyen ez a szakszervezet című tárgy?
Nem biztos, hogy szakszervezetként kell kezelni. Én azt gondolom, hogy a munkavilágának a bemutatását kellene összességében biztosítani a tanulók számára minden szinten, általános és középiskolai szinten egyaránt. Én ennek a gondolatát egyébként az oktatásért felelős államtitkár úr részére néhány nappal ezelőtt fel is vetettem.
Mit mondott? Ha elárulhatja.
Hát egyelőre nem ismeri ő sem részleteiben az anyagot, nyilván időt igényel, hogy áttekintsék ennek a lehetőséget. Egyetemen nem zárkózott el ezelől. Azt hiszem, hogy egyébként a kormányzat is érzést tudja és vállalja annak a felelősségét, hogy fel kell készíteni a felnövekvő generációt. Hiszen azok a problémák, amik a köznevelés területén jelentkeznek, vagy akár a szakképzésben, az elmélet és a gyakorlati felkészítésnek a hiánya és a megfelelő arányának a hiánya, az talán visszavezethető arra is, hogy nem ismerjük azt, hogy milyen a munka valós világa.
Ennek egyébként van külföldi példája? Tehát van, ahol ezt csinálják iskolai oktatási rendszerben szervezetten?
Vannak külföldi példák, sőt vannak magyar példák, és nagyon jó magyar példák. Van olyan munkáltató, ahol például az adott munkahelyre belépő munkavállalók mindegyik esetében van egy úgynevezett próbanap. Ez nem azt jelenti, hogy itt próbamunkát kell végeznie, hanem ezen a napon még nem kell ténylegesen munkába állnia, nem kell a tényleges munkafeladatait végeznie. A vállalat vezetése, HR vezetése, szakmai vezetése és az ott működő szakszervezet közösen mutatja be a gyárnak, az üzemnek a működését, megismerteti az ott dolgozó munkavállalókkal, megismeri az üzemi tanácsnak vagy a szakszervezetnek a munkáját, és így sokkal felkészültebb és szélesebb körű ismerettel rendelkező munkavállalók dolgozhatnak ezen a területen.
Talán furcsa lesz a kérdés, mert nyilván lenne egy automatikus válasz. Ki nyerne vele ön szerint a legtöbbet, hogyha szervezettebbek lennének a magyar munkavállalók?
Ezzel mindenki csak nyerne, én úgy gondolom. Ha jól felkészült és szervezett magyar munkavállalók lennének, akik ismerik a jogaikat, és ezzel párhuzamosan, ami egy nagyon fontos dolog, a kötelezettségeiket is, akkor nem csak a szakszervezeti mozgalom, hanem a munkáltatók is nyernének vele.
Mit nyernének?
Felkészült, ismert jogaikat és kötelezettségeiket, ismert munkavállalókat, akikkel érdemben lehet tárgyalni adott esetben, akik valószínűleg sokkal megértőbbek lennének adott esetben a munkaadóknak a problémáira is, hiszen szélesebb körű ismerettel rendelkezhetnének, mint amivel jelenleg egyébként rendelkeznek.
Tehát mondjuk egyszerűbb lenne a helyzet? Mondjuk van egy munkahelyi konfliktus, akkor egyszerűbb lenne ezt kezelni, hiszen van egy szervezett csoport, akinek nyilván van valamilyen szervezet képviselete. Erre gondol, hogy egyszerűbb lenne kezelni, gyorsabban lehetne kezelni?
Pontosan, mindkét fél számára sokkal egyszerűbb lenne az esetleges konfliktusoknak is a kezelése. Kérdezte is azt, hogy mi a helyzet azoknál a munkáltatóknál, ahol jól működő szakszervezet van, ahol támogatja a munkáltató és ezeknek a szervezeteknek a működését. Ott sokkal egyszerűbb a kollektív megállapodásoknak a megkötése, lényegesen egyszerűbb ezeknek a konfliktusoknak az esetleges tisztázása.
Hogy lehet azt elkerülni, hogy mondjuk egy-egy olyan nagy ágazatban, vagy egy-egy olyan nagy munkáltatónál, ahol mondjuk a szakszervezet tényleg erős, és a munkáltató támogatja ezt, ott a szakszervezet azért megmaradjon tényleg szakszervezet. Tehát ne merüljen fel annak még véletlenül, még a gyanúja sem, hogy az ügyek azért mennek ilyen egyszerűen és gyorsan, mondjuk a megegyezés a munkáltatóval egy bérügyben, vagy egy kollektív szerződésről, mert hát a szakszervezet annyira nem harcos, mint talán esetleg elvárható lenne.
Ez részben múlik csak a vezetőkön, ez a közösségen múlik. Ha a közösségnek a vezetőkkel szemben olyan elvárása van, ami lehetővé teszi számukra adott esetben például egy bérharcnak, egy bértárgyalásnak a lefolytatását és megfelelő feltételeknek a biztosítását, akkor ez valós erővel bír. Ha a kollektíva nem követeli meg a vezetőktől ezt a magatartást, akkor nyilván felmerülhet annak esetlegesen a gyanúja, hogy vannak úgynevezett háttér megállapodások.
Vannak?
Biztos, hogy vannak. Én őszintén válaszolok, biztos, hogy vannak ma Magyarországon is háttérmegállapodások. Én nem szeretem az ilyen típusú háttérmegállapodásokat. Nem is vezet, úgy gondolom, hosszú távon valós eredményre.
Visszatérve egy picit még itt az érdekérvényesítő képességre, ugye azért arról rendszeresen hallunk, most legutóbb ugye a BKV szakszervezeteinél volt egy bértárgyalás, hallunk arról, hogy valahol mondjuk ilyen munkai konfliktus áll elő, például általában nyilván bérügyekben szokott ez a leginkább előállni. Hol dől az el, hogy azt mondta, hogy nyilván egyrészt nem olyan jó a megítélése Magyarországon mondjuk egy munkabeszüntetésnek, mint mondjuk Franciaországban, de mégis hol dől az el, hogy a szakszervezetek meddig mennek el? Hol alakul ez ki, hogy hát nem megyünk tovább, nem visszük odáig, hogy mondjuk leállítjuk a főváros közlekedését, vagy mondjuk nem megyünk be az iskolákba, úgy sztrájkolunk, vagy mondjuk nem megyünk be a kórházakba, és úgy nyilván az elégséges szolgáltatást teljesítve. Hol van ez a pont?
Hát ha az elégséges szolgáltatásra utalt, akkor ez egy nagyon komoly és vitatott pontja a hatályos sztrájk törvénynek. A Versenyszféra konzultációs fórumának keretében gyakorlatilag másfél éve tárgyalunk már arról, hogy át kell tekintenünk a sztrájk törvényt, és valahogy tisztába kell tennünk a még elégséges szolgáltatásnak a kérdéskörét. Ha úgy érzi egy szakszervezet vagy egy munkavállalói közösség, hiszen sztrájkot nem csak a szakszervezet szervezhet, hiszen elsősorban nem a szakszervezet szervezésében kellene, hogy a sztrájkok működjenek, hanem a munkavállalói közösségek szervezésében, az mindig abban a pontban indul el és jelentkezik valós problémaként, amikor a felek tárgyalási folyamata megszakad, vagy megreked valamilyen oknál fogva, ha semmilyen módon nem közelítenek az álláspontok egymáshoz. Példaként említette a BKV jelenlegi bérfejlesztési tárgyalásait, ami remélhetőleg ugye ezen a héten le is záródhat, és ebben komoly szerepet vállaltunk konfederációként is, mint önkormányzati tulajdonú cégnél foglalkoztatott munkavállalókat képviselő szervezet. Itt a felek képesek és készek voltak arra, hogy a tényleges helyzetnek megfelelően értékeljék a megállapodás tartalmi elemeit, és ennek következtében nem lesz szükség, úgy tűnik, az ultima ratio, a végső eszköz a sztrájk bevezetésére. Nehéz kérdés, hiszen a még elégséges szolgáltatás azoknál a területeknél, ahol külön jogszabály ezt meghatározza, nagyon magas mértékű. Az én véleményem szerint szinte észrevehetetlenné teszi a sztrájkot. Így a munkavállalók sem nagyon érdekeltek, és nem nagyon készek egy ilyen típusú sztrájk megvalósításában.
Hiszen nincs hatása, nincs
Hiszen helye. Nincs valós hatása. Azokon a helyeken, ahol pedig a feleknek kellene megállapodni a még elégséges szolgáltatás mértékéről, ott általában a bíróságon kötnek ki ezek az ügyek, a bíróság pedig, legyünk őszinték, nem tud mit kezdeni a még elégséges szolgáltatás kérdéskörével. Képtelen eldönteni a felek ajánlatai közül, hogy melyik az elfogadható. A legtöbb esetben nyilván a magasabb ajánlattevő fél mellett fog dönteni, a magasabb szolgáltatási százalékot ajánló fél mellett. De láttunk olyan esetet is, ez az energiaszektorban fordult elő, ami azt gondolom, hogy a jelenlegi jogi helyzetnek az iskola példája, amikor az ágazatra vonatkozóan szerettek volna egy egységes, még elégséges szolgáltatásban megállapodni, a bíróság pedig kimondta, hogy helyi szinten szükséges a még elégséges szolgáltatás biztosítása, így helyi szintre utalta a megállapodásokat. Amikor helyi szinten próbálkoztak az érintettek megállapodni, akkor az ottani bíróság pedig úgy döntött, hogy mivel egymással összefüggő, egymásra épülő szolgáltatásokról van szó, ezért erre nem alkalmas a helyi szintű megállapodás. Hát kérdezem én, akkor hogyan lehet még elégséges szolgáltatást biztosítani ma Magyarországon.
Mielőtt beszélnénk a szabályozásnak a hatásairól, vagy a szabályozás összetettségéről, egy picit az energiánál tegyünk egy kis kivételt, hiszen az energiaiparnak is vannak olyan területei, ahol rendkívül korlátozott, ugye törvényben biztosítottan a sztrájk, például a Paksi atomerőmű, hogy
pontosan,
ha tudom, akkor egy ilyen
hozzánk terület. Tartoznak ráadásul a kollégák.
Így van, vagy például a Mavira rendszerre nyitó szintén egy ilyen terület. Mi a helyzet ezeken a területeken, ahol nyilván nem lehet sztrájkolni, ezt valószínűleg mindenki megérti. Az ott dolgozók is nyilván tisztában vannak ezzel, de hát az ő jogaikat is nyilván bizonyos eszközökkel lehet kell védeni. Itt mi a helyzet? És van még számos ilyen terület, a rendvédelmi dolgozók, katasztrófavédelem, tehát sorolhatnánk valószínűleg azokat a területeket.
Ott az erős szakszervezetek kiépítették már azokat az állásokat, pozíciókat, amiből képesek érdemben tárgyalni.
Így
említette
is,
Paksot? Így is. Az MVM társaság csoport vonatkozásában merült föl az elmúlt hetekben az a probléma, hogy úgy tűnt abban a pillanatban, hogy nem részesülnek az egyéb állami cégekre vonatkozó 3 éves bérfelzárkóztatási programban. Ennek érdekében azt gondolom, hogy minden összefogást, mindent megtettünk. Szerveztünk is egyébként, és terveztünk demonstrációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elé. Erre azonban nem került sor, még a demonstráció megtartása előtt meg tudtak állapodni a felek, és az ott dolgozók is megkapják azokat a juttatásokat, amelyeket más állami tulajdonú cégek dolgozói.
Itt lehet, hogy önmagában az segít, és nyilván van még egy-két ilyen ágazat, hogy önmagában az ágazat elég fontos ahhoz, hogy bármilyen komoly konfliktusig elvigye, akár a munkáltató is a vitát?
Teljesen biztos vagyok ebben. A kritikus ágazatokban én azt gondolom, hogy magasabb az érdekérvényesítési lehetőségünk. Önmagában azért is, mert kritikus területről van szó.
De egyébként, hogyha nincs ilyen egyszerű megegyezés, akkor ott mi történik? Tehát hol van az a határ, ameddig el lehet menni, hiszen sztrájkolni nem lehet, nem lehet leállítani egy atomerőművet.
Demonstrációkat azonban lehet szervezni, akár egymásba forduló, egymást követő folyamatos demonstrációkat, ez pedig egyik félnek sem az érdeke, mert nyilvánvaló, hogy egy demonstrációra készülő fizikailag, pszichikailag terhelt munkavállaló komoly veszélyt jelenthet adott esetben a munkáltató részére is, és ez pedig már kihathat a szolgáltatásnak a biztonságos működtetésére.
Ha már említette a társadalmi szolidaritást, amikor arról kérdeztem, hogy vajon miért nincsenek markáns munkabeszüntetések Magyarországon, még egyszer mondom, nem mind a hiányozna nekem személy szerint, de hát nyilván ez egy fontos eszköz, ezt a hírekben azért látjuk. A szakszervezetek egymás között mennyire szolidárisak? Itt arra gondolok, hogy nyilván vannak ezek szerint, akik úgy is erősek, hogy nincs sztrájkjoguk például, vagy egyáltalán erősek, és vannak nyilván kicsit talán gyengébbek, vagy kevésbé erősek. A szervezetek egymással mennyire szolidárisak? Várható az, hogy segítenek egymásnak?
Mindig is segítettek a szervezetek egymásnak. Tehát az említett demonstrációkon is, ami az elmúlt pár évben történt, nem csak azok a szakszervezetek és nem csak azok a szakszervezeti tagok vettek részt, akik közvetlenül érintettek voltak, hanem a konföderáció minden egyes szakszervezetéhez tartozó tagság jelenléte biztosított volt. Sőt, konfederációkon átívelően is biztosítjuk a támogatást egymásnak.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.